Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Látva a kínai jezsuita misszió sikereit, miközben időről időre kiújultak a Ricci-féle alkalmazkodási, akkomodációs módszer körüli viták, már nem csak maga a rend és Róma, de európai uralkodók is szorgalmazták a hittérítők újabb és újabb csoportjainak a távol-keletre küldését. Így került egyre több francia jezsuita is Kínába, közöttük talán a legjelentősebb személyként Joachim Bouvet. Bouvet 1656-ban látta meg a napvilágot Le Mans-ban. Szülővárosa jezsuita kollégiumában tanult, itt lett Jézus társaságának tagja, aki alapos kiképzést nyert a természettudományok, a bölcselet és a teológia világában, ezt követően pedig rövid ideig ugyanott matematikát tanított. 1685-ben négy rendtársával együtt 14. Lajos francia király kezdeményezésére, aki komoly anyagi támogatást biztosított a csoportnak, Kínába indult az ottani jezsuita misszió megerősítésére. 1688-ban Fervízt halálával szinte egy időben megérkező a pekingi császári udvarba került, ahol a következő években az európai tudomány és kultúra iránt érdeklődő Kangxi császár magántitkáraként és tanácsadójaként működött, és megírta a kínai uralkodók történeti életrajzát. 1693-ban az uralkodó Európába küldte azzal a céllal, hogy további jezsuitákat toborozzon Kína számára. Bouvet 1700-ban érkezett vissza Pekingbe, ahol jezsuita irányítás alatt álló tudományos társaság alapításával próbálkozott, és úgynevezett figurista kutatásokba kezdett. Ezeknek a kínai kultúra és a keresztény hagyomány közötti párhuzamokat kereső törekvéseknek a lényege a kínai múlt jeles alakjai és bibliai személyiségek közötti megfelelések kimutatása volt. Így igyekezett megfeleltetni egyebek között a legendás kínai uralkodó alakját Hénok ószövetségi pátriárkával, Kína szent könyveit ószövetségi apokrífekkel vetette össze, Georg Wilhelm Leibnizhez intézett levelében pedig a kortárs európai aritmetika eredményeit ősi kínai iratokban való felbukkanással hozta összefüggésbe. Bouvet és néhány figurista társának nézetei ugyanakkor komoly támadási felületet kínáltak a misszió ellenségeinek. A figuristák ugyanis nem pusztán azt a nézetet vallották, hogy a Konfúcius és ősök tiszteletére végzett szertartások nincsenek ellentétben a katolikus hittel és liturgiával, hanem ennél tovább mentek. Így a zsidó vallás eredetét vélték felfedezni a kínai hagyományban, azt állították, hogy ez a hagyomány mintegy előrevetítette az Új és Új Szövetséget, sőt úgy érveltek, hogy még a bűnbes és a megváltás misztériumait is előre jelezte, maga Konfúcius pedig a messiás eljövetelét is megjövendölte volna. Ezeket a nézeteket még a Kínában dolgozó jezsuiták zöme, számuk ekkor már folyamatosan meghaladta a százat, sem értett egyet, más rendek tagjai felháborodva tiltakoztak. Róma pedig szigorú vizsgálatot rendelt el a jezsuita misszió és a kínai rítus ügyében, amely 11. Kelemen pápának az akkomodációt megtiltó 1704-es rendelkezéséhez vezetett. Ezzel egy időben a Szent Atya Carlo Tommaso Maillard de Tournon személyében legátust küldött Kínába, akinek részben a császárral való kapcsolatfelvétel, részben a jezsuiták megrendszabályozása volt a feladata. Tournon kezdetben kedvező fogadtatásban részesült az udvarnál, miután azonban kiderült, hogy feladata a kínai rítus engedélyezésének visszavonása, a császár közölte, hogy ragaszkodik a hegyi hagyományt tisztelő rítus fennmaradásához. Egyben közölte azt is, amit a jezsuiták zöme is sejtett. Ha a tilalom hatályba lép, a több százezer kínai katolikus zöme hátat fordít a kereszténységnek. Mivel Tournon ragaszkodott Róma utasításához, A császár következő lépése az volt, hogy a továbbiakban csak azok a misszionáriusok kaphatnak tartózkodási engedélyt és prédikálási jogot a birodalomban, akik változatlan formában elfogadják a korábban alkalmazott kínai rítusokat. Dacára ennek Tournon 1707 elején kötelezte a jezsuitákat arra, hogy ítéljék el a Konfúciusz és az ősök emlékezetére bemutatott áldozatokat, és a továbbiakban ne használják Isten neveként a Tien és Shang-Ti neveket. Ez már teljes szakítást jelentett. Kangxi 1707 derekán távozásra utasította a legátust, aki miközben a pápa bíborosi kinevezéssel jutalmazta, a portugál enklávéba Makaóba ment, ahol azonban három esztendő múlva meghalt. A rítus vitának a kínai jezsuita misszióra nézve kedvezőtlen alakulású Bubé és társai munkáját is érintette. A kínai ügyekben illetékes pápai delegátus a bibliai és a kínai kozmológia közös gyökereiről írott munkáját 1710-ben hivatalosan elítélte, a rendtagok pedig választás elé kerültek. Távoznak az országból, alávetik magukat a pápai döntésnek, amelyet rendi előjáróik is megerősítettek, vállalva annak minden következményét, vagy nem vesznek tudomást róla. Bouvet a harmadik megoldást választotta, a jezsuitákat érintő római szankció és a kínai provincia vezetőinek rosszallása következtében 1711-től már nem szoros rendi kötelékben, hanem a császári udvar vendégeként folytatta tovább élete végéig figurista kutatásait, amelyek anyaga végérvényesen kéziratban maradt. A halál is Pekingben, a császári udvarban érte 1732-ben. Néhány esztendei zavaros helyzetet követően a kínai rítus körüli határozások folytatódtak. Maga Kelemen pápa úgy ítélte meg, hogy a Kínában dolgozó jezsuiták egy része engedetlen módon nem tette eleget a tiltásnak, ezért 1715-ben kiadott Ex Illa Die kezdetű bullájában minden misszionáriust, sőt a híveket is engedelmességre kötelezte. A helyi keresztények azonban zömében nem voltak hajlandók feladni rítusokat, a papok pedig az elé a döntés elé kerültek, hogy ilyen körülmények között, még ha maguk engedelmeskednek is Rómának, a szentségeket kiszolgáltathatják-e híveiknek. Erre végül a rendi előjáróktól engedélyt kaptak, ám a vita így sem jutott nyugvó pontra. De megelégelték a dolgot a kínai hatóságok is. 1717-től a csak missziós lelkipásztori munkát végző jezsuitákat eltávolították a birodalomból, és Makaóba szállították őket. Csak azok maradhattak, közöttük Stumpf is, akik hivatalnoki besorolásban tudományos munkát végeztek az országban. Miközben ezek az események zajlottak, történt azonban egy fontos esemény Kínán kívül. 1716-ban egy rendtag, Ippolito Desideri, az indiai Delhiből elindulva, a hágókon át első európaiként eljutott Tibetbe, annak fővárosába, Lhászába. 5 évet töltött itt egy lámakorostorban, a missziók körüli sorozatos viták miatt azonban előjárói 1721-ben hazarendelték, útjának pedig nem volt folytatása. Ezekben az zaklatott években dolgozott Kínában a német jezsuita Ignaz Kögler. Kögler 1680-ban Landsberg am Lechben született. Fiatalon lett a rend tagja Ingolstadt Egyetemén teológiát, matematikát, csillagászatot, keleti nyelveket tanult, ezt követően pedig tanította is ezeket a tárgyakat az egyetemen. 1716-ban már a nehéz időkben utazott Kínába, ahol rövidesen átvette az ekkor már hagyományosan jezsuiták által irányított pekingi csillagvizsgáló igazgatását. A következő 3 évtizedben Kögler számos kínai és latin nyelvű csillagászati és matematikai tárgyú munkát adott közre, és elkészítette a korszak legpontosabb, az európai és a kínai megfigyelésekre is támaszkodó csillagtérképét a hozzátartozó 10 kötetet megtöltő táblázatokkal együtt. a jezsuiták inkulturációs stratégiáját elmarasztaló rítusvita és a kínai rítus végleges elutasítása idejétől 1715-től, valamint a Kínában 1717-től fellángoló idegengyűlölet és keresztényüldözés idején végül oda jutottak, hogy a keresztény közösségek zeme rövidesen megsemmisült, a hittérítők többségének el kellett hagynia Kínát. Maga Kögler, aki természettudományos művei mellett több hitvédelmi iratot is megjelentetett, és eltökélt híve volt a keresztény tanítás és a kínai kultúra közötti összhang megteremtésének, császári védelem alatt néhány rendtársával Pekingben maradhatott ugyan, tevékenységük azonban az 1720-as évektől szigorúan a természettudományos munkára és az udvari szolgálatra korlátozódott. Kögler még megérte, hogy 1740 körül egy újabb jezsuita tudós csoport, közötte udvari hivatalában utóda Augustinus von Hallerstein Pekingbe érkezett, a kínai jezsuita misszió megsemmisülését azonban már ez sem tudta feltartóztatni. Kögler végül 1746-ban halt meg Pekingben. 1740 körül a birodalomban már csak másfél tucatnyi jezsuita élt, akik zömében tudományos és művészeti munkát végezhettek a császári udvar megbízásából. Közéjük tartozott az 1735-ben Kínába érkezett osztrák Gottfried Xaver von Limbeckhöven, aki kezdetben udvari matematikusként a mandarinok osztályának tagjaként dolgozott, 1754-ben azonban a fővárostól távoli Nanjing püspökévé nyert kinevezést, ahol a keresztény közösség egy ideig még tovább élt, ő pedig 1787-ben bekövetkezett haláláig végezte a térítő munkát. A kínai misszió végóráinak volt tanulja a szintén osztrák Augustinus von Hallerstein, kínai nevén Liu Songling Qiaonien. Hallerstein 1703-ban született Laibachban. Ifjú jezsuitaként Laibach, Klagenfurt, Graz és Bécs rendi kollégiumaiban teológiát, orvostudományokat, matematikát és csillagászatot tanult, 1734 és 36 között pedig a Temesvári Obszervatórium és Kollégium rektoraként dolgozott. 1736-ban Portugáliából indult útnak a távol-keleti misszióba, rövid időt Mozambikban és Goában töltött, 1738-ban pedig Makaó területén lépett kínai földre. 1739-ben rendtársai hívására került Pekingbe, ahol a császári asztronómiai hivatal munkatársa lett. 1746-ban pedig, immár tökéletesen elsajátítva a kínai nyelvet, megismerve a kínai kultúrát, Ignác Kögler rendtársától átvette a császári obszervatórium vezetését. 1752-ben még diplomáciai megbízatást is teljesített császári megbízásból, harmadosztályú mandarin rangjára emelve pedig a fogyatkozó számú kínai keresztények érdekében igyekezett eljárni. Közben Hallerstein rendi vizitátorként és provinciálisként is kivette a részét a rítusvitából, amely Rómában a rend számára egyre fenyegetőbb formát öltött. Élete utolsó évtizedében a kínai keresztényüldözések a pusztulás szélére sodorták a helyi egyházat és a missziót, erre az agóniára pedig a végpontot a jezsuita rend 1773-as feloszlatása tette fel, amelyről értesülve Hallerstein infarktus kapott, és 1774-ben meghalt. Teológusként csillagászati, matematikai, geográfiai munkák sorát adta közre kínai nyelven, eredményeiről pedig az európai tudományos közvéleménynek is rendszeresen beszámolt, a keresztény hit terjesztésére azonban gyakorlatilag már alig volt módja, halála és a jezsuita rend feloszlatása pedig a kínai katolikus közösség végét is jelentette. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel a kínai jezsuita misszió történetétől. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották. Mária Rádió.